Az Egyházak a Családok Szolgálatában című konferencián az egyházak szerepvállalásának és programjainak jó gyakorlatainak bemutatására került sor 2018. novemberében. A rendezvényen előadást tartott Köves Slomó vezető rabbi úr.
Tisztelt elnök asszony, kedves püspök urak, kedves egybegyűltek! Amikor készültem erre a mai napra, egyház és a családok, akkor óhatatlanul is arra gondoltam, hogy nem is az egyházakkal kéne kezdeni, magával Istennel. Isten és a család, milyen szerepe van Istennek a családban. Van egy régi talmudi mondás, ami azt mondja, hogy minden emberben három társ vesz részt. Az apa, az anya és a jó Isten. Mi a jelentősége Istennek, és ezt a jelentőséget hogyan tudjuk, mint egyházak közvetíteni? És ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy egy kis vicces történettel kezdjem. A zsidó humor az elévülhetetlen része minden tanításnak és előadásnak. Mesélik, hogy egyszer egy házasodni készülő fiatal bóher tanonc elment a jövőbeni apósával beszélgetni, leülnek beszélgetni, és hát kérdezi a jövőbeni apuka, hogy mármint jövőbeni após, hogy hát és mivel foglalkozol, kedves fiam, hát mondja, én a tanulásnak adom át az életemet, egész nap a Tóra és a Talmud köteteit bújom, és mondja az após, hogy hát ez nagyon szép, ez tényleg nagyon dicsérete méltó, de ha majd eljön az idő, hogy egy lakást kell vennetek a jövőbeni feleségeddel, lányommal, ki fog nektek segíteni? Ugye, hát a jó Isten biztos meg fog minket segíteni. Folytatják a beszélgetést, és azt mondja, hogy jó, ez mind nagyon szép, amit itt mondasz, de hogyha majd eljön az ideje, hogy a gyerekeknek az ellátásáról kell gondoskodni, iskolába kell őket adni, akkor ki fog majd segíteni? Azt mondja, hát a jó Isten bizonyára meg fog segíteni. Majd folytatják a beszélgetést, és azt mondja, amikor eljön az idő, hogy a gyerekeidet ki kell házasítani, hogy fogsz megélni abból, amit most csinálsz, ez az örök tanulás, ki fog rajtad segíteni? Azt mondja, hát a jó Isten fog segíteni. Jó, hát véget ér a beszélgetés, hazamegy a jövőbeni após, és leülnek beszélgetni a mamával, és azt kérdezi az anyuka, hogy na, milyen volt, milyen a vőlegénye a lányunknak. Szóval egy nagyon értelmes és tényleg nagyon mélyen hívő ember, de azt hiszem, egy kicsit túl sok bizalmat adott nekem, Istennek tekint. Az Isten tehát, az kétségtelenül nagyon fontos a család életében, és hogy egy kicsit komolyabb vizekre vigyem a szót. Két történet jutott eszembe, amikor készültem erre a két kevésbé vicces történet, és amúgy pedig igaz történet, amikor készültem erre a mai napra. És mind a kettő szerintem kifejezi azt a problémát, ahonnan el lehet kezdeni feloldani a demográfiai katasztrófákat. A nyugati világ, és ebben Magyarország demográfiai katasztrófáit is. Az egyik történet, ez egy kb. 10-15 évvel ezelőtti volt, minden nyáron rendezünk egy elég nagyszabású szabadegyetemet, ahol olyan emberek jönnek el, akik származásilag zsidók, de a vallás nem feltétlenül gyakorolják. Köztük nagyon sok olyan is, aki borzasztó messze van ettől a vallásos neveltetéstől. És ott volt egy nagyon értelmes középkorú nő, aki végigjárta azt a intenzív két hetet, és aztán, amikor személyesen beszélgettünk, akkor elmesélte, hogy ő neki ugyan van férje, de ő tudatosan nem vállal gyermeket. És amikor kérdeztem, hogy miért nem, akkor röviden erre az volt röviden összefoglalva az volt a válasz, hogy azért nem, mert olyan borzasztó világban élünk, mondta ő, hogy ő nem akar egy olyan életet a világra hozni, ami örökre szenvedésre lesz ítélve. Ő nagyon nehezen viseli a szenvedés látványát, és nem akarja, hogy szenvedő embereknek adjon életet. Ez az egyik történet. A másik történet, egy pár évvel ezelőtt voltam egy hasonló jellegű konferencián, ami nem ebben a szellemi körben volt szervezve, és ott a modern kor és a gyermekvállalás demográfia merült föl, mint a mi panelünkön. A egyik beszélgető partnerem egy külföldi előadó volt, valamilyen demográfus, aki a személyes életéből hozott példát, és azt mondta, hogy mivel a legnagyobb problémája az emberiségnek jelenleg a túlnépesedés, ezért ő személyesen is példát akar mutatni, és ők a feleségével úgy döntöttek, hogy semmiképp nem fognak több, mint egy gyermeket vállalni. Mert olyan nagy lábnyomot hagyunk, ugye ez a modernkori kifejezés, olyan nagy lábnyomot hagyunk a természeten, hogy hát minden egyes gyermekkel a anyaföld ellen teszünk, és a jövőbeni nemzedékek sorsát sanyarítjuk meg. Ugye mind a két állítás és mind a két gondolat elég távol áll tőlem, de azt mindenképp, és gondolom, hogy a jelenlevők egy nagy részétől is, de az mindenképp elgondolkodtató, hogy hogyan jutottunk ide. Hogyan jutottunk oda, hogy ez a két történet, amit bizonyára mindannyian találkoztunk már hasonló érveléssel a saját személyes életünkben, ez a két történet, ez egyre jellemzőbb érvelésé válik, egyre jellemzőbb ideológiává válik. És akkor engedjék meg, hogy hagyj idézzek David Goldman-től, aki egy nagyon számomra nagyon kedves szerző, akinek nemrég, kb. 3-4 éve ezelőtt megjelent egy nagyon érdekes könyve, az a címe, hogy Hogyan halnak meg a civilizációk, és ebben nagyon érdekes, ő magában is egy érdekes személyiség, egy nem vallásos, szekuláris zsidó családban született, a Távol-Keleten volt különböző nagy nemzetközi médiáknak a képviselője, vagy tudósítója, és aztán a Távol-Keleten visszatért a zsidó valláshoz, és elkezdett a demográfiával foglalkozni. És nagyon érdekes dologra mutat rá ebben a könyvben. Azt mutatja meg, hogy a nyugati világban valóban látszik egy trend a demográfia születési ráta csökkenésével. Mindannyian tudjuk, hogy ma a nyugati világban gyakorlatilag nincs olyan ország, amelyik eléri, egy-két kivétellel, amelyik eléri azt a bizonyos 2,1-es mutatót. Ugye az egyik kivétel az Franciaország, ez egy külön, ami ugye már határeset, mert 1,92 körül van, és hogy ennek mi az oka, hogy egyáltalán ott van, az egy külön kérdés. De ő rámutat, hogy van két kivétel a nyugati világban, az Egyesült Államok, ahol 2,2-2,3, ez 2014-ben volt, azóta beszélgettem vele, és azt mondta, hogy ez csökkent. És a másik, ami nagyon érdekes, és nyilván van az én szívemhez nagyon közel áll, az pedig Izrael. És Izraelben belül most a zsidó lakosságot nézzük. Ugye Izraelben 2,7 a születési ráta, és azt a kérdést teszi föl a Goldman, hogy mi az oka annak, hogy a nyugati világban így visszaesik a szülések száma, és mi az oka annak, mi lehet a magyarázata annak, hogy Izraelben és az Egyesült Államokban viszont nem ilyen drasztikus ez a visszaesés. És mi az a következtetés, amivel persze lehet vitatkozni vagy egyetérteni, de mi az a következtetés, amire eljut Goldman, az, hogy ha röviden összefoglaljuk, ha nincs miért élni, akkor nincs miért életet adni sem. Ugye az eredeti mondás az úgy hangzik, hogy ha nincs miért meghalni, akkor nincs miért élni sem. Ő ezt kifordítja, és azt mondja, ha nincs miért élni, akkor nincs miért életet adni. Azt mondja, az a nihil, ami a nyugati világban a nyugati gondolkodásból Isten kivonásával létrejön, egy olyan tudatállapotot eredményez, ahol nincs miért tulajdonképpen élni. Az élet rövid vagy középrövid távú örömein, fizikai, materiális örömein kívül nincs igazából valódi értelme sem az életnek, sem a létezésnek, és így aztán természetes, hogy az ember többször meggondolja, hogy vállaljon-e olyan terhet, hogy visszautaljak erre a kifejezésre, hogy gyermekeket hoz a világra, a családot alapít, gyermeket nevel, ami igen fontos elköteleződéssel jár. Egy másik vicces történetben, ugyancsak egy igaz történetben próbáljam ezt egy másik oldalról is megmutatni ennek a gondolatnak a lényegét. Van egy híres, nagyon különleges rabbi az Egyesült Államokban, Abraham Tverskynek hívják, amúgy különböző ilyen rövid az élet igazságairól tartott előadásai, angol nyelvű előadásai már magyar fordítással is megtalálhatóak az interneten. És neki van egy történet, hogy egyszer utazott a vonaton az unokájával, ez a rabbi, ő még azt érdemes elmondani, hogy klinikai pszichológus is a rabbisága mellett, utazott a vonaton valahol az Egyesült Államokban az unokájával együtt, és vele szembe utazott egy másik hasonlókorú idősebb illető. És hát utaztak, és az unoka minden 5 percben megkérdezte, hogy papa, szeretnéd-e ezt, szeretnéd-e azt, a csomagot föltegyem, levegyem, hozzak-e inni, hozzak-e enni. És a vele szemben ülő utastársuk az csodálattal nézte, hogy hát ez mi. És egy idő után nem állta meg, és amikor kiment az unoka, akkor megkérdezte a rabbit, hogy hát ez mégis hogy van nálatok, hogy ilyen nagy a tisztelet a szülők, nagyszülők felé, és hát nálunk pedig hát nem, hogy ilyen tisztelet, de még ennek a töredéke sincs meg. Mire azt mondta a rabbi elég keményen, de találóan, hogy hát ez mind a kiinduló pont kérdése. Ugye, hogyha azt a ideológiát valljuk, hogy az ember az Isten teremtése, és az első embertől származik mindenki, akkor, ahogy a nemzedékek haladnak előre, minden következő nemzedék tudatában van annak, hogy ha más nem metaforikusan, szimbolikusan, az őt megelőző nemzedékek egy nemzedékkel közelebb vannak az isteni teremtéshez. Ezzel szemben abban az ideológiában, amiben azt tanuljuk, hogy az ember egy véletlen folytán az emlősből és a majomból jött létre, akkor ez a logika fordított. Minden nemzedékkel egyre távolabb vagyunk a majomtól, tehát hogyha felfelé nézünk, akkor egyre közelebb lennénk a majomhoz, és így ez a tisztelet, ez nincs miért kiárjon a majomhoz egyre közelebb lévő nemzedékeknek. És hogy tulajdonképpen összefoglaljuk ennek a kérdésnek a lényegét, én azt gondolom, hogy az a bálványimádás, ami a Bibliában olyan sokszor szerepel, és olyan távolinak és érthetetlennek tűnik, ennek a bálványimádásnak a modernkori metamorfózisa az a fanatikus anyaföld vagy anyatermészet szeretet, ami egy ember ellenességbe fordul. Az a mindenek fölötti hirdetése a természet mindenhatóságának, ami tulajdonképpen helyettesít egy istenképet. Mi korábban az ember Isten felé érezte a felelősségét, és azt érezte, hogy ez az Isten, amelyik egy tudatos teremtéssel hozta létre a létezést és a világot, és benne az embert, és benne személyesen engem, ő valamilyen felelősséggel is felruház, és hogyha ezt a felelősséget teljesítem, akkor az életem jobb lesz, ha elmulasztom, akkor a lényeget mulasztom el. Ezzel szemben ma van egy olyan ideológia, amelyik azt mondja, hogy az egész létezés véletlenszerű, és ennek a véletlenszerű létezésnek a lényege maga a anya természet, amelyik ellen, hogyha az ember tesz, még akkor is, hogyha ezt saját maga érdekében teszi, az meg fogja büntetni, apokalipszis össze fog omolni, a világ el fog pusztulni, és így tovább, és így tovább. Ebben nem csoda, hogyha egy ilyen környezetben, egy ilyen szellemi környezetben az ember igazából nem nagyon talál rá okot, hogy gyermekeket szüljön, gyermekeket neveljen, és egyáltalán elköteleződjön, ahogy itt ez most elhangzott többször, a hagyományos családmodell mellett. Én ezt a kifejezést csak azért nem szeretem, mert nem nagyon van más családmodell. Ha már természet, akkor annak vannak bizonyos abszolút törvényei, amik ezt a modellt ezt megkérdőjelezhetetlenné teszik. De minden esetre, hogy az ember elköteleződjön, ahhoz kell miért az elköteleződésnek megszületni, és akkor röviden összefoglalva azt lehetne arra a kérdésre, hogy hol van a szerepe Istennek és a vallásnak a demográfiában, a válasz egyértelmű. A kormányzati költségvetésbeni pozitív környezet kialakítása nyilván nagyon fontos. De azért mégis a legfontosabb, ahogy itt az előttem szólók is többször elmondták, a lélek. Az, hogy legyen miért tenni mindezt. Hogy azon túl, hogy minden emberben, hála Istennek, azért még Isten az ember természetébe beleplántálta azt a vágyat, hogy legyenek utódai, de ezen a természetes, ösztönös vágyon túl legyen miért ezt a vágyat kielégíteni, legyen rá olyan felelősségteljes nemes ok, ami miatt ezt meg szeretnénk tenni. És hogyha már a vallásról, Istenről beszéltünk, akkor mit tehetnek az egyházak, vagy mit tesz a zsidóság, a zsidó közösség, az általam vezetett közösség itt Magyarországon ennek az érdekében. Az egyik az az, hogy azon túl, hogy legyen miért áldozatot hoznunk, maga a közösség. Itt a közösségnek több feladata is van. Ugye a mai világban a teljesen szétaprózódott a társadalom, nincsenek azok a közösségek, ahol egyrészt a példamutatással lehet ezt a lelket erősíteni. Ugye van egy olyan közösség, ahol vannak sikeres hagyományos családmodellben élő emberek, akkor azok az emberek, akik csatlakoznak ehhez a közösséghez, azt látják, hogy ebben van érték. És itt csak egy kis személyes történetet hagyosszak meg önökkel. A számomra is mindig reveláció, amikor azt hallom a feleségemtől, akinek a csak röviden egy kis személyes adat, hogy 8 testvére van, és ugye nekünk csak 5 gyerekünk van egyelőre, de ugye csak hogy a számok, ugye az anyósom és az apósom, akik most lettek 60 évesek, ugye nekik 9 gyerekük van, és 64 unokájuk, és ebben ugye mi a 5 gyerekes családunkkal egy kis családnak számítunk, és a feleségem mindig mondja, hogy hát ez milyen kellemetlen, hogy ő ennyire le van maradva ebben a dologban, és én mondom neki, hogy csak nyugodtan nem kell elsietni a dolgokat. És ezt miért mondom? Azért, mert ez ugye itt a példamutatásban ez is hozzátartozik. Minden közeg, minden közösség felmutatja és kialakítja azokat az értékeket, amiken keresztül az ember szeretné megvalósítani önmagát. Ha egy olyan társadalomban élünk, ahol a gyerekek az egy megtűrt jó, ahol maga az ember tulajdonképpen egy megtűrt jó, mert a lábnyoma az már így is túl nagy az emberiségnek a földön, akkor gyermeket a világra hozni, gyermeket nevelni, családot alkotni, az nem egy karrier, az nem egy önmegvalósítás. Egy olyan közegben, ahol értéke van ezeknek a dolgoknak az előbb említett filozófiai alapokon, ott a család, ott a gyermekek egy olyan érték, amiben az emberek úgy érzik, hogy megvalósítják önmagukat, ha van még egy gyermekük, ha még nagyobb a családjuk. És ebben fontos szerepe lehet a közösségnek, ami példát tud mutatni. És ha már közösségről beszélünk, akkor a közösségnek van még egy nagyon fontos szerepe. A zsidó közösségben, és itt nyilván a különböző, hogy egymásra eltérő liturgikus szokások is ezt azért meghatározzák, a zsidó közösségben, a zsinagógában természetes dolog az, hogy a gyerekek középpontban vannak. Ugye az általam vezetett óbudai zsinagógában a zsinagógának az földszinti terme az, ami az imádkozásé. Az első emeleten van egy családi közösségi tér, ahol együtt ünneplünk, vacsorázunk, tanulunk, és így tovább. És a harmadik emeleten van egy gyerekközpont, és ezért az a profécia, amit Malakiás több mint 2500 évvel ezelőtt mondott, Heishiv lev avot albanim, hogy majd visszatéríti az örökkévaló az atyák szíveit a gyermekek által, az a valóságban is létrejön. A zsinagógában úgy történik a közösség gyarapodása, hogy a gyerekek nem a szülők miatt jönnek a zsinagógába, hanem a szülők a gyerekek miatt teszik ezt. A gyerekek annyira jól érzik magukat a többi gyerekkel, hogy a szülők is hát eleinte kedvtelenül, de aztán ráérez a dolog ízére, elbattyognak velük a zsinagógába. És hát természetesen minden mellett a praktikus segítség, az, hogy figyelünk egymásra, az, hogy az embernek az a mérhetetlen egyedül léte, ami ebben a közösségek nélküli világban mindenből kisugároz, az feloldható azáltal, hogy vannak olyan alkalmak, amikor egy közös érték mentén, egy közös hitet valva közösségben élünk, az erőt ad annak a kis közösségnek is, amit családnak nevezünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kövess Slomó vezető rabbi úr előadását hallották, amely az Egyházak a családok szolgálatában című konferencián hangzott el 2018. novemberében.
Mária Rádió. A Mária Rádió megszólalásának 13. születésnapját ünnepli januárban. Ebből az alkalomból a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templomba Szent Misére hívjuk a hallgatói család minden tagját, január 15-én 18 órakor, amelyet a Mária Rádió élőadásban is közvetít. A Szent Mise ünnepi szónoka Berán Ferenc atya lesz. Találkozzunk január 15-én 18 órakor a Kolozsi térnél, a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templomban. Cím: Budapest II. Kerület, Bécsi út 32. Ünnepeljük közösen a Mária Rádió születésnapját.